Folytatódik a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja. A leggyakoribb szívritmuszavar, a pitvar fibrilláció Magyarországon mintegy 300 ezer embert érint. A betegségről Déri Ágota kérdezte a Magyar Kardiológusok Társasága Tudományos Bizottságának elnökét, Gellér László egyetemi tanárt.
Ez a leggyakoribb szívritmuszavar, ugye a szív pitvarainak igazából az összerendezetlen működése az, ami ilyenkor történik, és ez tulajdonképpen a kamrai ritmusnak, tehát amit ugye érzünk a pulzusunkon például, meg amit a vérnyomásmérőre, ezen is egy irreguláris, egy szabálytalan ritmust érzünk. Ez eltérő mértékben érinti a különböző korosztályokat, az átlag populáció mondjuk azt, hogy 1%, 1-2% körül van jelen, de az életkorral egyértelműen valószínűbbé válik az előfordulás, ez azt jelenti, hogy mondjuk 70 év felett már hát közel 10%, tehát 8-10%-ban fordul elő, tehát hajlamosabbak rá nyilván az idősebbek, de nagyon fontos az, hogy a fiatalokban is jelen lehet.
És hogyan lehet ezt észrevenni? Tehát, hogyha már egy kicsit hevesebb szívdobogást észlel az ember, akkor már megijedjen?
Hát a hevesebb szívdobogás az nagyon gyakran, hála Istennek, csak valamilyen vagy érzelmi, vagy fizikai stressz hatására alakul ki. Minden esetre, hogyha szokatlannak érezzük a szívverésünket, esetleg szabálytalan és heves, akkor mindenképpen valamilyen ennél pontosabb diagnózisra lehet szükség. Tehát neki bátorítok, hogy ilyen esetben erre a panasz egyrészt figyelni kell. Ugye voltak olyan nagy vizsgálatok, amik azt igazolták, hogy például a stroke, ugye a szélütés szempontjából jobban járnak azok a betegek, akik panaszosabbak, mert ugye ők észlelik azt, hogy bajuk van, és eljutnak az orvoshoz, és adott esetben az meg tudja tenni azokat a lépéseket, amelyek a pitvarfibrilláció potenciális komplikációi ellen ugye védenek. Ami a nagy probléma a pitvarfibrillációval, az ugye tulajdonképpen az, hogy ez önmagában nem egy halálos betegség. Tehát, ahogy mondtam az előbb, ugye 70 év felett elég gyakori, tehát nyilván ott nagyon sok páciens pitvarfibrilláció állapotában is marad hosszú távon. Amit tudni kell az, hogy a következmény, a potenciális következményei azok, amik nagy problémák, például ilyen a szélütés, a stroke, ugye, ami ki tud alakulni, aminek a valószínűsége a pitvarfibrillációval eltérőek ezek a számítások, hogy ezt mondják, de mondjuk azt, hogy 5 és 20 szorosra mondják, e közöttinek mondják a valószínűségét, hogy az ember stroke-ot kaphat akkor, hogyha pitvarfibrillál azzal szemben, mint hogyha nem pitvarfibrillál. Úgyhogy igenis a diagnosztika nagyon fontos, és akkor egy megfelelő útra tud az ember kerülni, és megfelelő gyógyszerelést tudunk alkalmazni.
Megfigyelhető az, hogy nő azoknak a száma, akik szenvednek ettől a betegségtől, vagy akiket érint ez a betegség?
Ha csak arra emlékszem vissza, hogy amikor én az egyetemen, ugye én a 90-es években erről ugye tanultunk, akkor ez egyértelmű az időskor betegségének tanultuk, és most, hogy ezzel foglalkozom effektíve, azt látjuk, hogy rendkívül gyakoriak a fiatal, egyébként egészségesnek tűnő páciensek ebben a betegcsoportban, illetve ugye vannak olyan prognózisok is, amiket a különböző egészségügyi szervezetek ebben az irányban hát végeztek, és egyértelmű az, hogy egy jelentős növekedés várható a pitvarfibrillálóknak a számát illetően, hogy ez minek köszönhető, erre nincs egyértelmű válasz, mint ahogy arra sem, hogy egészen pontosan mi is az oka ennek. Ugye vannak olyan összefüggések, amiket tudunk, tehát például itt is az elhízás, a különböző kardioszkuláris betegségek, illetve hát egyéb tulajdonképpen a jobb élettel összefüggő problémák is úgy néz ki, hogy szerepet játszhatnak, de meglepő módon, és sajnos ezzel elég nehéz is mit kezdeni, azok is nagyobb veszélyben vannak, akik például rendszeresen sportolnak, és akik például hetente 3-nál többször ilyen fél órát vagy annál többet végeznek olyan testmozgást, amelyik ilyen tartós izommunkát igényel, például futnak, ugye rendszeresen úsznak, vagy pedig kerékpároznak, tehát nagyon érdekesek az összefüggések. Ez persze egyébként nem azt jelenti, hogy ezeket a sportoktól tartózkodnunk el, inkább azt jelenti, hogy további megismerésére van szükség azoknak az kóroknak, amelyek végül is ezt előidézik. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy egyébként ezzel a betegséggel lehet együtt élni, és jól lehet együtt élni.
Családi Hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
A lakásvásárlókat és a nagycsaládosokat is kedvezően érinti a közjegyzői díjrendelet május végi módosítása. A legfontosabb változás, hogy a közjegyzői okirat szokásos munkadíjának 30%-át kell fizetnie azoknak, akik július 1-e után lakáscélú jelzáloghitelhez a bank által megkövetelt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek. Rozgonyi Ádám kérdezte Széchenyi Nagy Kristófot, a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi ügyvezetőjét.
Azt kell tudni a közjegyzői eljárásokkal kapcsolatban, hogy ezek ugye egy hatósági eljárások, és ugye a igazságügyi minisztérium által meghatározott jogszabályban egy miniszteri rendeletben vannak szabályozva ennek a díjai. A most hatályos miniszteri rendelet az 1991-ben, tehát 28 évvel ezelőtt készült, azóta átfogó felülvizsgálatra nem került sor. Tehát ugye nyilván az azóta eltelt 3 évtizedben jelentős mértékben megváltoztak mind az ár- és értékviszonyok, mind a társadalmi viszonyok, illetve a társadalmi jogpolitikai célkitűzések is, és hát ezt tette szükségessé egy új közjegyzői díjrendeletnek a megalkotását. Ez a tavalyi év folyamán készült el, azzal, hogy felmerültek még a jogalkotóban további pontosítási szándékok, és tulajdonképpen ezeknek a mondjuk úgy, hogy finom hangolásnak a eredménye az, ami május végén a magyar közlönyben megjelent, és ezekkel a módosításokkal fog hatályba lépni július 1-én az új közjegyzői díjszabás.
Melyek a legfontosabb változások?
Van néhány nagyon jó körülhatárolható célcsoport, aki számára a jogalkotó kedvezni kíván. Ezek egyrészt a lakásvásárlók, másrészt a fiatalok, idősek, illetve a nagycsaládosok. Tulajdonképpen ez a 4 társadalmi csoport az, akik bizony szempontból fedésben is lehetnek, de nekik kedvez leginkább az új szabályozás. Vegyük ezeket sorra. Ugye abban az esetben, hogyha valaki bankhitelt vesz föl egy lakásra, akkor általában a pénzintézetek elvárják tőle, hogy menjen el közjegyzőhöz, ott egy közokiratba foglalt egyoldalú nyilatkozatot készítessen el, amiben lényegében kötelezettséget vállal arra, hogy a banktól felvett hitelt azt vissza fogja fizetni a kamatokkal, egyéb költségekkel. Ugye ezek az úgynevezett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatok. Ezeknek a díjazása a mostani rendelet szerint a egyébként szerződésre irányadó közjegyzői díjnak az 50%-a volt, ezt követően pedig 30% lesz, tehát az 50%-os kedvezmény helyett a kedvezmény 70%-os egy érezhető csökkenés lesz. Ezen kívül még ugyanehhez a témakörhöz tartozik, hogy jogalkotói cél az, hogy a közjegyzői okiratok azok lehetőleg a közjegyzői irodában készüljenek, mert hogy ennek lényegében adatvédelmi, diszkréciós, illetve a közjegyzői közreműködés pártatlansága miatti okai vannak. Abban az esetben ugye, hogyha a bank ezeket az okiratokat nem írja el, most már ez a tipikus, hogy a bank nem vesz részt ezekben az ügyletekben, hanem ezek a banki szerződéskötés követően készülnek. Ezekben az esetekben ugye semmilyen indoka nincs annak, hogy kicsit furcsán mondva, de jogilag az ellenérdekű félnek a székhelyén készüljenek ezek az okiratok, hanem azt akarja a jogalkotó, hogy a közjegyző irodába fáradjanak be az ügyfelek. Itt sokkal jobban biztosítható a diszkréció, nem hallja adott esetben az ügyféltérben más idegen a közjegyzőkre felolvasásának a szövegét, nem jut hozzá olyan adatokhoz, mondjuk egy banki ügyféltérben ez szinte elkerülhetetlen. Tehát ezekben az ügyletekben, ezekben a banki ügyletekben, akkor, hogyha az ügyfél a közjegyzői irodában készíteti el ezt az okiratot, nem pedig mondjuk egy bankfiókban, akkor 20 000 forinttal olcsóbb lesz a közjegyzői okirat, mint hogyha ez a banki részének készülne. Tehát lényegében ezzel is ösztönözni kívánja a jogalkotó azt, hogy a banktól független helyen történjen az okirat elkészítése, hiszen tulajdonképpen a közjegyzői közreműködés a legfontosabb eleme fogyasztóvédelmi szempontból ezeknek az ügyleteknek, hiszen a közjegyző az, aki jogi jártossága miatt el tudja magyarázni egy ügyfélnek azt, hogy pontosan milyen jogkövetkezményekkel jár egy ilyen szerződés megkötése. Nem egy esetet tudok mondani a saját praxisommal is arról, mert az ügyfél nálam ébred rá arra, hogy tulajdonképpen, amit talál egy banki okirat, az mit is tartalmaz, és nyilvánvalóan, hogyha ő egy független környezetben tud erről eszmecserét folytatni egy jogásszal, akkor ez egy hatékonyabb fogyasztóvédelmi intézkedés. Ebből a szempontból is tudni kell azt, hogy ugye az ügyfélnek jogában áll ilyenkor 14 napon belül elállni a szerződéstől, tehát lényegében ez a fajta fogyasztóvédelem is így tud leghatékonyabban megvalósulni.
Hogyha egy másik társadalmi csoportról, és ugye az idősekről beszélünk, vagy a betegekről, látássérültekről, akkor számukra ez a módosítás milyen egyéb kedvező feltételeket jelent?
Itt két külön témakört említenék. Egyrészt van kifejezetten a nyugdíjasok számára egy kedvezmény szabályozva. Ha ők kötnek tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződést, amivel ugye időskorukra kívánnak gondoskodni magukról, ezekben az esetekben egy 25%-os kedvezményt ad a szokásos közjegyzői díjból az új rendelet, tehát lényegében ezzel is azt szeretné ösztönözni a jogalkotó, hogy ezeket az okiratokat közjegyzői okiratformában készítsék el az ügyfelek. A jogalkotó szintén díjkedvezményben részesíti azokat a személyeket, akik mondjuk ágyhoz kötve kórházban szeretnék elkészíteni egyoldalú jognyilatkozatokat, ez tipikusan a meghatalmazás, mondjuk, hogy valamelyik családtag hozzáférjen a kórházban fekvő személynek a bankszámlájához, vagy végintézkedés tekintetében. Mind a két ökviratra egy 50%-ig terjedő kedvezményt biztosít a jogalkotó, tehát a tipikusan kórházban fekvő személyek részére. Látássérültek tekintetében pedig szintén az egyoldalú nyilatkozat, itt is alapvetően meghatalmazás a végintézkedésekkel gondolni, szintén egy 50%-os kedvezményt szabályoz a jogalkotó. Itt azért is fontos ez, mert a írása, olvasása képtelen felek tekintetében általában megkerülhetetlen a közjegyzői közreműködés bizonyos ügyletekben, például ingatlan ügyek tekintetében. Éppen ezért itt nyilván ennek a terhét akarja mérsékelni a jogalkotó. A módosítás célja az, hogy mondjuk egy látássérült ember a egészséges emberekhez képest olcsóban tudjon meghatalmazást adni valamelyik rokonának, ismerősének arra, hogy mondjuk egy ingatlan adásvételi szerződésben ez a meghatalmazott helyett el tudjon járni.
Ezzel a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják, honlapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.